Most a röhögésedet hallják a hallgatók, hát de hát természetesen nálunk mindig mosolyognak a vendégek. Ez itt a kettes szemrendszer. Iványi Árpád a vendégünk, aki látványtervező, rendező. És egyébként olyan keveset beszéltünk még a színházi rendezéseidről, de most sem erről fogunk, hanem arról, hogy azt mondod, hogy nem vagy szalonképes, sose voltál az. És erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez alatt mit értesz.
Úgy vettem észre, hogy itthon vannak különböző szalonok, meg különböző körök, ahova mindig tartoznak bizonyos emberek, vagy bizonyos embertípusok, vagy bizonyos szakmai emberek, vagy bizonyos szakmai embertípusok, és mi már az egyetemen nem voltunk azok, tehát nem voltunk. A szalonképesség alatt azt értem, hogy nem voltunk fölkarolva soha semmelyik körhöz.
De az egyetemen ott mi történik ilyen szempontból?
Milyen egyetem, mondjuk el, hogy
a Magyar Képzőművészeti Egyetem.
Látványtervező
szakon végeztem 5 év után, és ahova a csillogó szemmel ártatlan arccal rohantam, suhantam a tavaszi szellőn át.
Klasszikus vidéki kisfiú, aki Budapestre megérkezik. Én ezt ugyanezt tapasztaltam.
Igen, óriási ambíciókkal. Majd ezt már az első évben sikerült letörniük, ezt a lelkesedést a tanáraim, mert hogy tulajdonképpen, amit otthon megtapasztaltam az egyházban, azt itt az egyetemen folytatták, csak itt a szakmai berkeken belül, hogy tulajdonképpen be akarták nekünk bizonyítani, hogy mi nem érünk semmit. És ezt így ki is mondták, hogy mi nem vagyunk tehetségesek, mi nem fogunk jutni egyről a kettőre, nem jó, ez nem előre vezet. Szóval tulajdonképpen egy negatív cunamiban lubickoltunk mi 5 évig.
De ez a művészeti képzés Magyarországon akartam, hosszú ideig ez volt. És ez változott röviden a képzőn? Mit tudsz?
Én azóta még a környékét is kerülöm annak az
nem
iskolának.
Kértek fel óraadónak?
Mi már elsőben el akartunk jönni, 7-en voltunk egy csoportba, és megbeszéltük, hogy első év végén tüntetőleg ott hagyjuk az egyetemet. Majd aztán gondoltunk egyet, és mégsem hagytuk ott, hanem kitartóan végignyomtuk az 5 évet. Azt érdemes tudni erről az egyetemről, hogy nagyon nehéz bekerülni ide. Igen, több száz jelentkező, többszöri jelentkezés után sem kerül be. Mi elsőre bekerültünk, valaki nem, de zömében elsőre. És hát ugye ez egy nagyon megtisztelő érzés volt nekünk. És ahhoz képest, hogy utána 5 évig azt hallottuk, hogy mi nem vagyunk semmik, és hogy mi nem leszünk semmik, azért ez egy elég kemény helyzet.
De mi ez egy koncepció volt? Hogy akkor...
Azt hittem, azt akarod kérdezni, ez egy koncentrációs tábor volt?
Nem.
Mert igen, egyébként igen. De igen, igen, ez az igazság. És ezek szalonok. És ő megmondták, hogy ők. Tehát, hogy tulajdonképpen mi kígyók voltunk a keblükön. Szóval ez egy nagyon kemény szakmai.
Tehát itt a generációváltás esélyessége
szerintem az lehetett, hogy féltékenyek, irigyek lehettek arra, hogy talán mi majd a pozíciójukból.
Képzőművészet az mindenhol értelmezhető a világban, tehát még csak nem is voltatok beszorítva, úgy, mint mondjuk egy színművészetén, ahol ugye magyar nyelv terület miatt ugye még sokkal kisebb a piac, tehát egy képzőművészet az bárhol képzőművészet ugye a világon, de egyébként én hasonló tapasztaltam, annyira durva. De a jazz tanszakon volt ugyanígy, azért nyomaiban csak, tehát hogy ott azért nagyon sok jó tanár volt, nagyon sok, de volt olyan, nem mondom milyen hangszereseknél, de ott is volt azért egy pici ilyen, hogy a saját köreit veszélyezteti az a tanár, hogyha itt most felnevel egy új generációt. Tehát nem az volt, igen, hogy mennyire klassz, hogy jönnek ezek a tehetségek, de mondom, ez inkább a ritkább kivétel volt, mint egy általános dolog, de én például a Zeneművészeti Egyetemen, ahova jártam, vagy a Liszt Ferenc Főiskolán, ott ezt soha nem tapasztaltam. Tehát, hogy ott viszont annyira ilyen világszerűen kinyitva és nagyvonalúan gondolkodtak a klasszikus zenészek, hogy
Miért vágytunk?
Soha nem volt ilyesmi.
Most megint azt mondom, mint a korábban, hogy időtávlatában visszatekintve azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen ez egy hazai sajátosság szerintem. Szóval ez nem helyszín specifikus, hogy ez most a képző, vagy az iparművészeti, vagy
egy ország specifikus.
Ez ország specifikus, hogy igazából mindig irritáló az az ember itthon, aki valamit akar magával kezdeni, aki szeret élni, aki derűs, aki tehetséges.
Hát meg akinek
vannak ambíciói.
Jó, szóval, ez nagyon csúnya képet festetek a magyar néplélekről.
Ha egy buszon elmosolyodom valakire, akkor ő már gyanakodni kezd. Külföldön, amikor éltem ott, meg visszamosolyognak, megállítanak, megdicsérik a pólómat.
Nem szeretem, amikor azt erősítjük magunkban, hogy mi milyen rosszak vagyunk.
Nem, én nem azt mondom, hogy rosszak vagyunk, hanem ez mindig döntés kérdése. Mi, amikor elkezdtük a Budapest Playhouse 2009-ben a Réti Barnabással, pont amellett döntöttünk, hogy mi nem akarunk a kert végében egy kis sírt ásni magunknak, amiben eltemetjük magunkat, hanem annak ellenére, hogy mennyire nehéz nekünk, itthon meg a szakmában, meg úgy egyáltalán, mi megpróbáljuk, tehát mi elkezdjük csinálni mégis azt, ami gyerekként minket hajtott, hogy történeteket fogunk mesélni, hogy szép történeteket fogunk mesélni, amik fölemelnek, amik behozzák a közönséget,
és megcsináltátok a tortúrát.
Így van. Ami mai napig megy. Tortúra az úgy készült el, az pont az az időszak volt, amikor nem volt pénzem. Enni sem. Az utolsó forintomat a tortúrába tettem bele. Ennyit a támogatási rendszerekről.
Megvan a kulcs, tehát ahelyett, hogy azon keserünk, hogy nem mosolyognak az emberek, lehet, hogy érdemes arról beszélni, hogy erre az a gyógyszer, vagy
hogy
a gyógyír.
A Budapest
hogy...
Playhouse például olyan előadásokat hoz létre, ahol tényleg mosolyogva jön neki, vagy meghatódva.
Ezt akartam mondani.
Hogy felemeljük az emberek lelkét.
Igen, ez is gyógyszer, de...
És a tűzijáték is csak így egy óvatos visszakacsintás oda, hogy az is... Azt is ez hajtott, ez az érzés, hogy legalább fél órára legyünk egy katarzis része. Valamiért, hogyha az emberben bizsereg ez a vér, hogy ő valamit szeretne alkotni, akkor tudjátok ezzel, amikor valami rovart lefújnak kemotokszal, de még abból is kimászik, de még pörög, hogy mi is így éreztük magunkat, hogy tényleg mindent elkövettek annak érdekében, hogy mi megsemmisüljünk szakmailag, de mi mindig csináljuk, mai napig csináljuk.
És most visszacsatolok akkor saját magunkra, és akkor egy kicsit egy ilyen önreflexió. Most gondolj bele abba, hogy mi persze itt pedzegetjük ezt a kellemetlen részét, hogy akkor ez politikailag, hogy meg van-e felelősséged abban, hogy Magyarország és a tűzijáték, és mit tudom én, ahelyett, mert az is lehetne egy narratíva, hogy itt ülünk, és azt mondjuk, hogy egészen elképeszt, hogy mennyire klassz dolgot csináltatok ebből az augusztus 20-ai tűzijátékból, és mesélj erről. Érted? Tehát, hogy ez is lehet egy
különböző. Ezek mindig választások.
Hát egy másikra, de biztos így kérdezik.
Így van. Ezek mind, de egyébként az érdekes, hogy az életben tényleg van egy olyan raffinéria, hogy ezek tényleg mindig csak döntések, hogy milyen sztorit mondunk magunknak belül, magunkról, meg a környezetünkről. És tud az ember úgy is fölébredni, hogy eldönti, hogy de ez tudatosság, hogy eldönti, hogy nem ezt a sztorit fogom mesélni, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen rossz ez az ország, hogy minden elveszett, nincs remény. Ezek tényleg ilyen, hogy mondjam, ez egy pszichológiai dolog inkább, meg ez döntéskérdés, ez meg tréning. Tehát az olyan, amit az edzés, hogy az ember lemegy minden nap futni, akkor lehet, hogy csinosabbá válik. Ha meg nem megy le, akkor meg lehet, hogy nem. De ez egy tréning, hogy naponta azt amellett döntök, hogy szeretnék élni tovább.
Hogy elmeséled az életedet, nem az egészet nyilván, de néhány epizódját most elkezdtük kicsit megismerni. Azért neked többször volt már olyan szituáció, hogy a saját hajadnál fogva kellett kirántani valamiből magadat. Igen. Ez a te módszered?
Van bennem egy ilyen nagyon-nagyon nagy erő, amit szerintem fentről kapok, vagy valahonnan máshonnan, mert ez nem az enyém, tehát ez rajtam csak áthalad, mint az alkotás is, de ez valahonnan jön. De igen, de közben tudom, hogy mindig a tudatosságom segített ki. Tehát mindig, amikor döntöttem, hogy most akkor ez nagyon rossz volt, nagyon rosszul esett, falhoz vágom a poharat, meg tombolok, mert fáj, de utána meg elhatározom, hogy megyek tovább. Igen, ez nálam nagyon tudatos.
És akkor becsukod magad az ajtót, és nem nézel vissza?
Igen, így van. Így tényleg? Van. De emberekkel is így vagyok. Aha, tehát aki egyszer belém rúgott, akkor tulajdonképpen kistörlődik. Tehát, hogy egyszerűen nem.
De a fájdalom is?
Szerintem a fájdalom az mindig ott marad. Azt szerintem mindig ott marad, de az mindig átmosódik a humorral, ami van bennem. Meg a túlélési ösztönömmel.
Persze még számos dolog szóba kerülhetne, vagy akár számtalan. Mert egy csomó előadásról nem beszéltünk, színházi dolgaidról, amiket csináltál azért az elmúlt mondjuk 25 évben. De akkor most tekintsünk, ami a te az politikád előre, és mesélj arról, hogy most miken dolgozol, és miket fogsz csinálni.
Most éppen hamupipőként dolgozom, utána éppen Hókirálynőn fogunk dolgozni. Lesz most jövő héten 20-án egy hamupipőke bemutató az Újpest rendezvénytérben, és utána lesz novemberben egy Hókirálynő bemutató, és utána
ezek zenés előadások, vagy mesejáték?
Zenések, de nem énekelnek benne, tehát nagyon sok zenei aláfestéssel rendelkező előadások.
De akkor ez nagyon neked való falat ez az egész, tehát hogy monumentális, a látvány nagyon nagy hangsúlyt kap, gondolom ezekben a mesékben.
Meg a nagy tanulság, hogy ebből a nagy nehézségből hogyan tud kilépni a sanyarú sorsú hamupipőkkel. És ez... jó szélsőségesen is szoktuk mindig ezt kiélezni, hogy nagyon-nagyon bántják, és nagyon-nagyon boldog aztán a végén.
Igen.
Hogy minél jobban, tehát hogy
katarzis
véletlenül se lehessen félreérteni azt, hogy...
ez nehéz a hamupipőket mondjuk. Igen.
A reszirkel.
Igen, a reszirkel, hogy most
a reszirkel,
most készül egy új előadás.
Igen, igen, a Walk My World, az pedig november 5-e, ha jól tudom, a bemutató, és azt már három éve kezdtük el.
Jézus, mit lehet?
Igen,
mit csináltuk
hát óriási,
olyan sokáig?
Tehát, hogy ez egy immerzív színház, elképesztő léptékben, tehát ott a Millenárisban az a tér, az elképesztő, 600 négyzetméter, ha jól tudom.
Színház?
Az immerzív azt jelenti, hogy nem nézőtéren ül a néző, és a színpadon zajlik az esemény, hanem egy térben vagy együtt a szereplőkkel, és te tulajdonképpen az esemény része vagy,
nagyon
benne
izgé.
Közlekedsz, uh-huh. és mondjuk hozzád érhet a szereplő, vagy elvihet magával A-ból B-be. Ez külföldön már nagyon megy, ez egy nagyon izgalmas, ez is egy kísérletező dolog, és most itthon én úgy tudom, hogy ez az első ilyen nagyszabású immerzív show, és hát... ha az jelent valamit, hogy már jegyeket sem lehet kapni rá.
Az jelent.
Szóval, hogy de uh-huh. ugye a Vági Bencéknek ugye ez a társulata most már világhírűvé vált, és méltán, mert tényleg egy Bence egy olyan receptet talált ki, ami egy ilyen Jolly Joker szerintem a szakmában, hogy a cirkuszból kreált egy kortárs új cirkusz, és
tánc,
és színház, meg pici filmszerűség, de egyébként az egész meg nagyon álomszerű, nagyon-nagyon átvisz minket egy másik helyre. Szóval ezt ő nagyon jól érzi, és most ez egy nemzetközi produkciónak mondható, mert több olyan artista jött a világ több pontjából, akik csak erre a showra jöttek. És hát a három év az ahhoz kellett, hogy ezt ugye ennek a dramaturgiáját fölépíteni, kitalálni, a sztorit összerakni, hogy mert az immerzív színházban te oda mehetsz, ahova akarsz. Te eldöntheted, hogy elmész jobbra, balra, föntre, le, de közben ott is meg kell történni a dolgoknak, és ugye ez egy elképesztő logikai, vagy meg matematikai, meg kombinációban egy ilyen stratégiai,
meg dramaturgiai
főleg, hogy működjön a sztori, de működjenek a járások, meg az is működjön, hogy ha te most úgy döntesz, hogy nem balra mész, hanem jobbra, akkor is történjen ott valami. Elképesztő agymunka kell hozzá, és hát ugye ezt fejlesztették ők évekig a mi oldalunkon, mert én meg a látványtervezője vagyok ennek a show-nak, hát ott meg ugye a látványát kellett kitalálni.
Hát igen, ez hogy nem ez egy egyszerű frontális igen, színház, az, igen, akkor az teljesen ez más látványtervet igényel.
Elképesztő vállalás volt, és egyébként az az érdekessége ennek a munkának, hogy nem is akartam elvállalni, pedig a Bencével már nagyon régóta dolgozom együtt, de amikor mondta, hogy mi az álma, akkor úgy éreztem, hogy ez nem nekem való. Mert hogy ez annyira elvont, és annyira kortárs, meg annyira más, ugye én meg ilyen nagyon földhöz ragadt dolgokat szoktam csinálni. De a Bencének van egy ilyen erős skillje, hogy ő egyébként megérzi az emberekben azt a lustaságra való készséget, amikor a saját képességeidet valahogy úgy nem akarod úgy teljesen kiaknázni, és akkor mondta nekem, hogy Árpi, ez ott van benned, ezt csak felszínre kell hozni.
Wow.
És akkor mondtam, hogy jó, próbáljunk meg. És aztán így végignyomtuk ezt a három évet.
Te azt írtad az Ars Poetikádban, vagy te az ámulatba ejtést szereted, az érdekel, hogy nem a saját munkáidat nézve, te mikor estél utoljára ámulatba?
Most.
Nem, most komolyan.
Tényleg, mert olyan jó veletek beszélgetni. Úgy éreztem, hogy van közöttünk egy ideológiai különbözőség, de mégis olyan kedvesen néztek rám, hogy ez nekem reményt ad.
Hát majd te kilész az ajtón, figyelj.
De aztán lehet, hogy tojásra megdobáltak az ablakon.
De most komolyan, tehát téged milyen színházi, vagy bármilyen előadás, vagy film, ami utoljára téged nagyon, vagy min sírtál utoljára, az is ámulat, ugye?
Szerintem most, ami a legutolsó színház élményem volt, az szerintem még London élményem volt, ami ámulatba ejtett, az a Ghost volt. Emlékeztek a Demi Moore, igen, volt egy ilyen film, és akkor abból csináltak egy nagy műzikát.
Most egyébként ez a trend, hogy filmekben
igen,
csinálnak
igen, igen. Nem csak ámulatba ejtett, hanem sírtam is, mert hogy de hogy érdekes módon nem attól, hogy megható volt a jelenet, hanem attól, hogy attól érzékenyültem el, hogy hogy lehet ennyire profi módon színházat csinálni, hogy egy ilyen csip-csup történetből létrehoztak egy olyan fegyelmezett sót, ami tényleg ilyen kínaiak, vagy nem tudom, ott van ez a nagyon fegyelmezett, hogy a szempillája se rebbenhet meg, és itt is úgy volt, hogy minden működött, minden klappolt, nem érezte semminek egy ilyen kínosságát, hanem ilyen fogtam a fejem tényleg, hogy úristen, de profi.
Hát de mert ez fontos is. Csak annyira csodálkozom, hogy az első színház élményed egy Csehov volt, és ezek szerint nem ez a vonal maradt meg neked.
Dehogy nem. Hát az Élet küszöbén előadásunk, ami ment 10 évvel ezelőtt, az nagyon hasonló volt. Az a Bergman darab. Uh-huh. Az nagyon hasonló volt, nagyon egyszerű volt.
Igen.
Volt
igen. 4 beszédközpontú.
Igen, ilyen nagyon színész beszédközpontú volt, nagyon szuggesztió volt, nagyon kicsi díszlete, tehát szinte nem is volt díszlete, hanem a színészek meg az egésznek a koncepciója volt, egy ilyen nagyon intenzív, szuggesztív dolog.
És hát a Fat Piget lehet még látni, ami igen, nagyon érdekes igen. A Balázs Andreával. És a Tortúra viszont még látható.
A Tortúra még látható,
nem is értem, hogy hogy találtad őt.
Az Árpa Attilát nem én találtam, hanem a producer, és fölhívott, uh-huh. hogy van-e kedvem megrendezni az Árpa Attilával is.
Igen, mert először te voltál? Vagy
először én voltam, 2009-ben igen. Én voltam, utána egy év múlva volt Réti Barnabás, igen. És utána jött Árpa Attila.
Az Árpa Attilán Balázs Andreával.
Aha, hát de Balázs Andrea...
Ez volt az elhíresült végül, nem? Az igen. Árpa Attilás.
Tulajdonképpen igen. Hát meg ugye a legeslegrégebbi, tehát amit még mi csináltunk ott a Bakelit stúdióban, az meg attól vált híresé, hogy 0 forintból létrehoztuk. És akkor valami cikk meg is jelent róla, hogy ez hogy lehetséges. Meg hogy mennyire szeretik a színházat, hogy még ők maguk is játsszák.
Hát igen, hölgyeim és uraim, így lehet szeretni a színházat, de a műsort is nagyon lehet szeretni, de majd csak a következő pénteken, mert ennek vége van, de Irányi Árpád látványtervező rendezővel elhangzott beszélgetést vasárnap délután 4 órától ugyanígy meg lehet hallgatni. Ta-ta!
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, meg a beszélgetést.
Sziasztok!
Sziasztok!